Mai szerdanapon a Pál első levelének a Tesszalonika beli leveleknek a második fejezetéből olvasok föl egy verset, méghozzá a második fejezetek a 19. versét, mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, ahogy nem azok lesztek itt ti, és mi, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor, ahogy nem azok lesztek itt ti is, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor, bizony ti vagytok a mi dicsőségünk, örömünk. És így természetesen a reménység is benne van ebben a bibliai versben. Ezen a szerdai napon a reménységről szeretnék beszélni. Kimeríthetetlen téma, nagyon sok témát lehetne előhozni. Első kérdésként valóban az, hogy ki a mi reménységünk, mi a reménységünk, és egyértelműen a Bibliának az összes citátumából, az összes bibliai versből tudhatjuk, hogy a mi reménységünk nem a Földön van, a mi reménységünk a visszajövő Mesiás. A visszajövő Mesiás király a mi reménységünk. Ezzel szemben mindenhol reménységet próbálnak az embereknek beleönteni a szívükbe, érzelmeikbe, és ezzel uralkodni is felettük. Igazából föl kellene tenni azt a kérdést, hogy ki a te reménységed. Amikor olvasom itt magát a Tesszalonikának írt levélben azt, hogy ti vagytok a mi reménységünk, ez olyan szép és olyan testvéri az szó, hogy ti vagytok a mi reménységeink. Az embernek, aki szolgál, annak a reménysége az, hogy Krisztus ti bennetek lakozik. Semmi más. Ez a reménység. A reménység nem más, mint az élet. A reménység nem más, mint maga Krisztus. A reménység nem más, mint Krisztus uralmának a jelenléte és visszajövetele, mint Mesiás király annak idején. Bizony, ez a kérdés, hogy mi a reménységünk, ez nagyon fontos, hiszen ebben a világban, amiben élünk most egy reménytelenség helyetti állapotban, egy zűrzavaros állapot van. Megmondom őszintén, engem teljesen irritál, amikor olvasom Reménység Fesztivál. Én azt mondom, hogy a mi reménység Krisztus, akkor hogy merje valaki kiplakátolni, hogy a Krisztus a fesztivál lesz, Krisztus fesztivál lesz. Hogy lehet beszélni arról, hogy fesztivált rendezünk arról, hogy ő visszajön? Hogy lehet beszélni egy hamis reménységről a mai kereszténységnek, a mai magyar kereszténységnek? Hogy lehet olyan reménységről beszélni, ami földi ember reménység ezek szerint? Mert a reménység nem kapcsolható le, hanem csak egységében használható abban a bizonyos háromságban, a hit, remény, szeretetben. A hitnek a következménye a reménység. Isten adta hitünknek a reménység az, hogy a Mesiás jön, és te is ott leszel. És együtt leszünk a Mesiás uralma alatt, ugye a Tesszalonikai gyülekezetnek írt levelébe írta Pál, hogy reménységünk, hogy ti is ott lesztek. Ez a mi reménységünk. És amikor előveszem egy másik bibliai verset, Korintus első leveléből, ott is a 9. fejezetben, a 10. versről, ahogy nem érettünk, mondja általában, mert mi érettünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek kell lenni, reménység alatt. Olyan szép ez a bibliai vers. Annyi bőség van benne. Reménységben szántunk, reménység alatt, és a reménység alatt mi a reménységnek részesei vagyunk. Ez mind Krisztusról szól. Abban a reménységben, hogy az ő szolgálja, az ő munkát végezzük, abban a reménységben, hogy ő benne vagyunk, reménység alatt vagyunk, az uralma alatt vagyunk, és ebből mi látunk is valamit, és kapunk is. Ahogy a Tesszalonikaiban olvastam, a reménységünk az, hogy ti is ott lesztek. Ez a reménység. Milyen reménységek vannak ma ebben a világban? Elő lehet hozni mindenféle reménység. Fesztivál az van, minden szinten az kell a jó népnek, ugye, hancúrozás, az a reménység, Krisztus nélkül természetesen. Mindenféle reménység és áltatás az természetesen kell. Ez viszont hozzá kell tennem, hogy igazából a reménységre miért volna nekünk szükség, hogy végre reménységben legyünk, Krisztusban legyünk? Akinek nincs reménysége, akkor egyértelmű, hogy nem reménytelenségben él, hanem félelemben. Mert a remény és a félelem nem csak ikertestvérek, hanem együtt járnak is. Mondhatnám szinte sziámi ikrek, hogy ahol a reménység nincs, meg ott a félelem. És akkor megértjük azt, ahol nincsen Krisztus, ott a félelem. Ahol félelem van, ott nincs Krisztus. Egyértelmű, hogy a reménység a félelemmel együtt, tényleg sziámi ikerként közlekedik együtt. És amikor láthatjuk azt, hogy milyen következményei vannak a reménytelenségnek, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire szükségünk van gyógyulni. Mert a reménytelen ember tele van félelemmel, tele van szorongással, tele van mindenfélével, és amikor körbenézünk és látjuk a statisztikákat is, amikor a rákos betegségek igencsak hemzsegnek és igencsak sokasodnak, ez bizony a reménység következménye az, hogy hiányzik a reménység, és abban a pillanatban beteggé lesz az ember. Igen, a reménytelenséggel, a félelemmel teljesen rokon, sőt eredménye, például a rákosságnak a reménytelenség okozója ebben az országban is. Ahol rengeteg és egyre több rákos beteg van, de nem csak ebben a témában. Ha az ember reménytelen vagy félelemben van, akkor megszakad a szíve, vagy lukas lesz a gyomra. A félelemre és magára a reménytelenségre hány, de hány magyar szó összetétel van, amikor magunk mondjuk, hogy hogyan leszünk betegek. Összeszorul a gyomrom, mert vizsgázom, és így tovább, de a nagyobb dolgok belőle összeszorulás már betegségbe mehet át. Magyarul, hogyha azt mondom, a reménytelenség az nem csak egy lelki állapot, hanem a testünkre is kiható szellem, lelki betegség, mivel a lelki betegségek kihatnak a testre teljesen. Ezért lehet sok esetben karizmatikus módon és sokszor használni, vagy akár nem karizmatikus módon, hanem áltatással is a gyógyulást, ha valaki elveszíti a félelmét, a reménytelenségét, akkor meg is tud gyógyulni. A sátán is tud úgy gyógyítani, hogyha hamis reményt fog adni. De az igazi reménykedés és az félelemnek az igazi megszűnése óhatatlanul olyan szabadságokkal jár, és olyan áldásokkal jár, hogy megszűnnek a félelmek, és megszűnnek a görcsösök, fájdalmak, megszűnnek a fejfájások, megszűnnek az összehúzott gyomrok, a gyomorfeké, és sorba mutatnám a hasálmirigyen keresztül, a rákos betegségeken keresztül. Nem vagyok orvos, és nem vagyok diagnoszta, de minden egyes betegségnek, ami pszichésen keletkezik, alapjában véve a reménytelenség az oka, és a reménytelenség okozta félelem, és a félelem jelenléte az bizony öl. Magyarul a reménytelenség egyben gyilkosság és a halállal azonos, a halálnak a szolgája és a halálnak az eszköze. Amikor ma a sátán gyilkol, akkor egyértelmű Krisztus ellenes. Mivel Krisztus a mi reménységünk, így Krisztust elvéve reménytelenségbe viszi ezt az emberiséget. A reménytelenség betegít, a betegségnek egyenes útja a halálhoz visz. Tehát a halál dühöng, amikor az ember reménytelen. Mégis föl kell tenni a kérdés, hogy kiben reménykedünk mi? Kiben reménykedünk? És miért vagyunk betegek? De miért? Pontosan ezért. Pontosan ezért vannak infarktusok, gyomorfekélyek és sok minden más, amit listázni nem lehet a reménytelenség miatt. És itt van a feladat az, amikor nekünk senki másról nem kell beszélni. A reménységünkről, abban a reménységben, hogy ti is ott lesztek, amikor reménységünk valójára válik, a hit bizonyossággá válik, Krisztussal találkozik, illetve a visszajövetel, akkor ott leszünk előtte valamennyien. Testvérek leszünk, és valóban testvérek. Úgy, hogy jó reménységem van felületek. Jó reménységem, és nem csak a apostolnak a leveleibe kell ezeket olvasni, hanem egymás irányában is meg kellene élni, hogy nem féltelek téged, te se engem, és én nem féltem a családtagomat és egyebeket, de miért nem féltem? Azért, mert Krisztusban van. Mert tudom, hogy Krisztusban van. Tudom, hogy a gyermekem Krisztusban van, és abban lesz, hogyha még megéli a kamasz korát is, hiszen a vetés megtörtént jó reménységben, nem magunknak vetettük, nem magunknak vetettük a gyermeket, nem magunknak neveljük, és így tovább. Tehát jó reménységgel vagyunk irányába, abban a hitben, hogy Isten az imáinkat meghallgatja, abban a hitben, hogy hiszem azt, hogy nem tettünk semmit, amit Isten ellenes. Nem tettünk olyat, hogy bálványimádás, vagy ő lett maga a bálvány, és ebben a reménységben, a hitben és a reménységben együtt én úgy érzem, hogy egészséges család működhet, egészséges életek lehetnek, és így tovább. Bizony, amikor Isten ad egy hitet és egy reménységet, akkor önmagát adja, Isten adja a hitet és a reménység Krisztus megismerése. Ha a saját életemet elővenném, akkor is lehetne erről beszélni. Igazából nem magamnak köszönhetem, hogy egy csomó pusztítás, önpusztítás után Tulajdonképpen nem voltam sose beteg, amióta ez a közösség és ez a szolgálat működik. Miért? Mert jó reménységem van, nem csak hitem van, hanem az a reménység is, hogy tudom azt, hogy amit Isten adott, azt be tudom tölteni. Jó reménységem van a felől, hogy az a szántás és az a vetés, amit most olvastam a korintusiakból, az valóban reménységben történik, Krisztusban történik, neki történik, vele történik, ő benne történik, és úgy, ahogy olvastam, ez valóság. És ha reménység van az emberben, abban a pillanatban a félelemnek nincs helye, és ha nincs helye a félelemnek, akkor számtalan betegség, mint olyan, egyszerűen meg se tud környékezni. Én úgy érzem, magam is bizonyság vagyok ebben, hiszen 10 év alatt csak abszolút olyanok értek el, illetve 30 év intervallumában csak olyanok értek el, amit én magam badarságomból, vagy kapkodásomból, vagy természetes kopás által, vagy ha amikor Isten valamelyes tanított, csak az ért el. Nem mondtam, elmondhatom, hogy nem vagyok 1981 óta beteg, pedig az már régen volt, ahogy orvosnál voltam utoljára, 30 éve elmúlt már azóta. És azért, mert jó reménységben vagyok, azért, mert Krisztusban akarom és szeretném az életemet élni, és ezért nem élhet el betegség. Fáradtság elérhet. Vagy a magam tévedése, botlása természetesen okozhat balesetet és következményeit. Természetesen ember vagyok, és lehetnek ilyenek, de betegség nem érhet el. Baleset igen, botlás és törés és zúzódás lehet. De ha Isten nem akarja, akkor én se teszek a reménytelenségemmel, a hitetlenségemmel hozzá Sátának egy kis kedveskedést, hogy érje el a testemet, és nem fogja elérni a testemet. Természetesen lehet élni akkor, hogyha reménységben vagyok, de nem abban a reménységben, hogy bízom a kozmetikumokba és a vigyókba és az egyéb bogyókba. Megmondom őszintén, a citromporlót is utálom, több oknál fogva, gyógyszerekkel ilyen jó viszonyban vagyok, hogy ami kerek és gömbölyű, az valahogy nem tetszik. Nem ellene vagyok, csak voltak rossz emlékeim is, de ennek ellenére nem is kell, tehát én nem értem, hogy minek kell gyógyszer szedni, az ember egészségesnek született és egészséges maradhat egész életében. Lehet, hogy egy kicsit furcsán mondom, de egész életedben lehetsz egészséges. Az, hogy az idő során kopnak a idegeid és a tested, ez nem azt jelenti, hogy beteg vagy. A betegségek legnagyobb része, legtöbb része saját magad hitetlenségéből következik be. Saját magad hitetlenséget adta reménytelenség, ami nem más, mint betegség, és nem más, mint a halálnak a hatalma rajtad. Pontosan ezért a mi reménységünk Krisztus, mert legyőzte a halált. Pontosan ezért a mi reménységünk Krisztus, mert visszajön, mert legyőzte a halált, feltámadott. A mi reménységünk tehát nem itt a földön van, hanem pontosan azzal, hogy ő visszajön, és egy örök reménységünk van, nem egy időt húzó, megbusszuk című állapotot játszunk. Nem egy időt húzásba élünk. Nem húzzuk az időt, és ezt azért mondom különösebben, a példabeszédekben van egy nagyon érdekes mondat, a halogatott reménység betegé teszi a szívet. Az előbb beszéltem arról, hogy a reménytelenség mennyire beteggé teszi az embert, és itt viszont van egy másik aspektus a példabeszédekben, példabeszédek 13-12-ben, beteggé teszi a szívet. Tudva előleg a szív betegsége az nem más, mint a szellemnek a betegsége, és a halogatás. Ugye most mindjárt nagyon egyszerű folytatni a kettőt összekapcsolva. Ha reménytelenséget halogatom, akkor beteg lesz, hogy keszek szellemben, és annak lehet egy kimenetele, akár Isten tagadás is lehet, akár Isten átkozódása is lehet, azért, mert halogattam a reménységet. Halogattam azt, hogy Isten Krisztus uralmára tegyem oda az életem valamelyik részét. Szellembe betegedek meg. Ha nem adtam azt a részt oda az életembe, amit meg akarok tartani, más reménység miatt, másra bízok, emberre bízok, emberire bízok, egy szóval bálványra bízok, akkor a szellemem betegszik meg. Nem csak a testem, a szellemem, de természetesen a szellem betegségével egyértelmű a halál árnyéka, nem csak fölöttem van, már kezd bennem is működni a halál, mint olyan betegsége által. Tényleg fel kell tennem a kérdést. Azt fel kell tennem a kérdést, mikor halogattad a reménységet. Mikor halogattad átadni az életedben valamit, mert volt egy másik reménységed. Mikor halogatod az életedben átadni akár pénzügyeket, vagy ilyen ügyet, vagy olyan ügyet, amolyan ügyet, és szorul a gyomrot, hogy holnap mi lesz a tőzsdén, és holnap mennyi lesz a forint árfolyama, és hadd nem mondjam tovább. Miért nem adtad már annak idején a pénzügyeidet Istennek, hogy ne kellett volna kölcsönt felvenni, és miért nem adod most, hogy bocsánat kérése, oda mész Isten, hogy Isten, én ezt megtettem, kérlek, segíts, hogy ettől a bűntől és a következő szabad legyek. Miért nem tudsz a reménységgel élni azzal, hogy Krisztus uralmára bízzad? Miért nem tudod Krisztus uralmára tenni, a reménységbe tenni, hogyha Isten azt akarja, hogy az ő munkáját, az ő feladatát, a megbízását teljesítsed, akkor miért nem bízod rá, hogy ő a feltételeket is meg fogja valósítani, nem jutalékként, meg áldásként, meg üzletileg, hanem az ő akaratából, mert Isten azt akarja, hogy szántsál, vessél, és neki az ő kertjében, az ő szántóföldjén a magot hintsed, a reménység magját, hogy kikeljen a hit, és kikeljen az élet, hiszen a reménység nem más, mint az élet. Kikeljen az élet. Olyan jó vidéken élni, és olyan jó megélni az, hogy igazából egy vidéki embernek, aminek a helyzetében részben benne is vagyok, mennyire reménységre tanít Isten a természeten keresztül is. Én nem azért vetem el a vetni valót, hogy most itt kiszámoljam, hogy abban mennyi gazdasági haszon lesz, és hány tonna más a forint és egyéb jön. Csak vet az ember, csak vet, reménykedve. Reménykedve, hogy lesz eső, lesz napsütés, lesz aratás, lesz erő hozzá, lesz hozzá, hol tárolod, és lesz az is, hogy aki megeszi. És mindenben reménykedsz, mindent az ő akaratába teszel. Mennyire így él egy paraszt ember, ha még van ilyen természetesen, mennyire így él, hogy nem azon gondolkodik, hogy most ebből sokkal jobb bevételem lesz, és veszek rajta nem tudom micsodát, hanem az alapvető reménység benne van, hogy Isten a természet ura, és ő az, aki megadja mindazt, ami kell, a magtól kezdve az aratások keresztül át minden. Sőt, benne van az is, hogy az a leszületelt mag, szüretelni való gyümölcs és egyéb, az magot is ad, hogy még a jövőre is van reménység. A jövőre is félre tudok tenni vetőmagot, vetőanyagot arra, hogy az élet szaporodjon tovább. Mennyire meg kellene tanulni ezt a Isten által adott nagyon természetes, nagyon egyszerű módon. Ő adja halogatott reménykedés, a szellemet öli. Gondoljátok el, hogyha egy paraszt is úgy vetne márciusban, hogy kivissza a hőmérőt, és megnézi az időjárás jelentést, és nézi az eget. Nem tudnál mit enni. Ha nem hideben és reménységbe vetné el, akkor nem lenne mit enni senkinek. Így kellene élnünk. Ilyen nagyon egyszerű módon, amit az egyszerű ember nagyon is ismer. Ilyen nagyon egyszerű módon rábízni. Ma itt egy nap, Uram, tudom, hogy mit akarsz, tudom, mi a feladatom, és én elindulok és megteszem. Hitben, reménykedven, Krisztusban élek és teszem a dolgomat. Nem reménykonferenciákat kell csinálni, reményfesztiválokat, és nagyon nem remény hazugságokat. Mert általában, amikor az emberek valamitől nem ismerik a választ, és nem tudják, hogy hogyan, és bizonytalanok, akkor természetesen reménytelenek, és választ kérnek. A reménytelenségnek teljesen automatikus következmény, hogy keresik a választ, és így kiteszik magukat az emberi ötleteknek, módszereknek és mindenfélének. Ebben a helyzetben, amiben élünk, nem egymást kell bátorítani dicsőítéssel és egyéb ima hadjáratokkal, és egymást agyon halleluja-zva, nem erről szól. Reménység kell valóban. Ma kell reménység ezen a földön, ma reménység kell ezen az országban, de nagyon meg kellene végre érteni, hogy a reménység nem más, mint Krisztus. Reménység nem más, mint Krisztus, aki visszajön. Ez az én reménységem, és erről kell nekem beszélni, semmi másról. Erről kell beszélnem, és méghozzá nem is mindegy, hogy hogyan, a reménységről bizony, úgy kell beszélnünk, ahogy a Bibliában is olvassuk. Reménységben 1. Péter 3.15-öt olvasnám, ha megtalálom egy pillanatot. 3.15. Olvasom. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekbe, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Péter elég kemény zsidó ember volt. És mégis nagyon kemény a figyelmeztetése számunkra, és nagyon-nagyon ellentmond a mai keresztény módszereknek és sok mindennek. Tehát még egyszer olvasom, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számint kért tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelmemmel. Hidd el, sokszor megkérdezik tőled is, ugyan mitől van jó kedved? Ugyan mitől másabb a te életed? Ugyan ki a te Istened? Ugyan miért nem félsz ebben a helyzetben? És nekünk, mindenkinek, a megkérdezetteknek szól el, legyetek készek válaszolni. Ne próbáljuk ugyanezt magyarázni, hogy tudod, Isten ennek a világnak az ura, és majd beszél itt az akárkivel, és akkor majd, mit tudom én, lesz ilyen változás, meg ahhoz nekünk is hozzá kell nyúlni, és akkor majd ne üzleteljünk. Róla tegyünk bizonyságot. Róla. Mindig legyünk készek. Legyünk készek hitben lenni, hogy a hitnek a reménységét megélhessük, hogy ez a világ Istené, és minden hatalom és hatalmának a Messiásnak adatot. Őróla tegyünk bizonságot. Őróla. Azonban itt van az, ami nagyon meg kellene tanulni minden kereszténynek. Nagyon sok kárt okoznak, ha nem ismerik. Szelídséggel és félelemmel. Szelídséggel és félelemmel tegyünk bizonságot Krisztus visszajöveteléről és Krisztus uralmáról. Szelídséggel. Nem ütjük egymás fejét, ha meg nem tész. Ha ezt hiszed, akkor elkárhozol szelídséggel és félelemmel. Mert féltem a másikat, ugyanakkor magam is van egy Isten félelem, mert tudom, hogy nem vagyok tökéletes. De azzal a szelídséggel teszem, amennyivel nem akarom elvadítani az embereket. Nem megtéríteni kell az embereket, bizonságnak kell lenni. Nem agyon kell ütni, fenyegetni kell, itt a világ vége, maja naptár, vagy inka naptár, mit tudom, mi lesz, már itt össze-vissza beszélnek. Nem a proféciák Armagedon, ilyen meg olyan Isten módon, szelídséggel és félelemmel. Ez a mi nagy-nagy fegyverünk. Azzal a szelídséggel, amely benne van a könyörgés, benne van az imádkozás, és benne van az, hogy én nem lehetek a te urad. Én nem tudok tenni semmit. És igazán félnék, ha nem ismernéd meg őt, nem ismernéd meg a reményt. Féltelek téged, féltelek másik ember, aki rám van bízva, hiszen kérdez, akkor rám van bízva, mert a válasz is rám van bízva, szerítséggel és félelemmel. Ami ezen túl van, az nem Krisztusi. Mert amikor nekirontanak az embereknek misszionálni, amikor nekirontanak az embereket félelmet gerjeszteni, amikor nekiállnak az embereket ijeszgetni, amikor nekiállnak türelmetlenül ütni-vágni az embereket, minimum az ellenkező hatást érik el. Minimum. Minimum. Bár elmondtam, mégis elmondok egy példát, mint egy 6-8 évvel ezelőtt egy csendes héten, akkor csendes hetet tudtunk tartani, mert mindenki vagy munkanélkül, vagy diák volt, tehát hosszabb idő áldását élvezhettük ezért. Nem három napokat, mint mostanában, amit tervezünk is újra augusztusban. Meglátogatott bennünk egy gyülekednek a vezetője, a csendes hétre eljött, régi ismerősöm, mondhatnám, hogy régi jó barát is, és neki kellett elmondani egy történetet. Pontosan erről a szelídségről és alázatról. Pontosan erről a szelídségről és félelemről, hiszen abban a gyülekezetben, amelyben ő ma is vezető, abban a gyülekezetben 1959-ben, ami 59-ben, kicsit később, 60-valahányban, vagyis 16-17 éves koromban vendégeskedtem, több helyen jártam annak idején is már, és ott voltam, és a szerdai alkalmukon, bár voltak vagy százan, nem volt, aki kíséri az éneket, és én megkérdeztem, hogy hát én tudok játszani, akkor már kántori diplomám is volt, papírom is volt, de inkább azt mondom, tudásom volt, és én mondtam, hogy szívesen beülök, és akkor kísérem a gyülekezetet, mert hát azért tudtam pár ezer éneket az gyerekkoromtól, meg egyáltalán kottal sem volt probléma, meg ezek ismert énekek, amit ők énekelnek. És aztán oda jön hozzám egy illető, azt mondta, dohányzol? Hát mondom, igen. akkor te ne kísérd az éneket, mert az ének a szent, és ne szennyezd be. Én nagyon nem értettem akkor a dolgot, valóban dohányoztam, és valóban hívő is voltam. Ember nem tudta volna elvenni tőlem sosem a cigarettát, ezt megsugom, de Isten, amikor elvettek, úgy elvettem, ma már még a büdös ruha is büdös, hogyha cigaretta szagú, 100 méter távolságban is fertőzött számomra. Miért mondom ezt a példát? Mert abból a gyülekezetből a vezető hozzávetőleg 20 évvel később, 30 évvel később megjelenik, és el kellett mondani, tudod, ez történt, elmeséltem ezt a történetet, és ha valaki nem lett volna, akkor türelmetlen. Valaki nem lett volna a cigarettám miatt türelmetlen. Lehet, hogy a ti gyülekezetekben én most prédikálok, és te nem jönnél most ide, mert éhes vagy. Ez Isten. Ő vette ki a kezemből, tudtam, hogy ki fogja venni, de ember erőszakkal pont az ellenkezőt érte el. Ti elveszítettetek engem, pedig Istennek az volt a terve, hogy megszabadít, és én elveszítettelek titeket, mert kilöktetek. Ezért. Egy türelmetlenség. És az hatanítson bennünket, hogy Istennek a jogköre bárkit figyelmeztetni szabadulásra, bárkit figyelmeztetni a bűnre, bárkit figyelmeztetni a tisztulására, és nekünk csak semmi másról nem kell beszélni, hanem Krisztus uralmáról, Krisztusnak a visszajöveteléről, ami nem fenyegető, szerítséggel. Szerítséggel is lehet szólni, testvérem, ez nem jó. Szerítséggel is lehet szólni egy bűn miatt, szerítséggel is lehet, és akkor történik valami. De amikor erőszakkal mutogatok, kritizálok, és ütöm a másikat, nehogy azt higgye valaki, hogy azzal sikerül megtéríteni. Egy furcsa helyzetben legfeljebb félelem által besorolom a gyülekezetbe, mert olyan félelem jön rá a kárhozattól, hogy azt hiszi, hogy a gyülekezetben megszabadulhat a utolsó ítéletnek a negatív formájától, és adok neki egy hamis reménységet, hogyha te keresztény leszel, akkor te megúszod, és nem Krisztusba fog hinni, hanem te benned, a gyülekezetbe, az izmusba, a törvényben, és nem a kegyelemben és a törvényben együtt, egy emberbe, aki szolgált felé, és mi osztogatjuk a hamis reménységeket. Tudod, az az ember jól prédikál, és hamis reménység, hát ha tudod nekem válaszolni. Tudod, az az embernek kenete van, menj hozzá, és a reménységet osztogatjuk, ahelyett, hogy Krisztusról tennénk bizonságot. Meg kellene tanulni, készek legyetek, az annyit jelent, van bizonságod. Annyi, hogy nem elfelejtetted, és nem kitaláltad, hogy majd lesz. A kész, az megtörtént, és sose el nem felejthető dolog. Készek legyetek, de nem arra, hogy agyonütni valakit. Készek bizonságot tenni, de semmiképpen nem erőszakoskodni, semmiképpen nem erősködni egy bemerítésre, hogy na, ha bemerítkezzen, más lesz az életed. A bemerítkezés valóban lehet egy pillanat az ember életében, amikor valós lesz az, ami szellemben megtörtént, meg Krisztus cselekedett, és Krisztusról tegyél bizonságot. Krisztusról tegyél bizonságot a házasságodban, a hívő életedben, a bibliai olvasásodban és mindenben, nem arról, hogy elővettem a Bibliát és találtam benne valamit, hanem tegyél róla bizonságot, aki meg is mutatta neked, hogy mi van a Bibliában. Róla tenni bizonságot. Mennyi, de mennyi reménytelenség van, és mennyi, de mennyi reménykereső. És erre jönnek természetesen az ötletek, a módszerek, a különböző egymásnak is átadott receptek, mint a gyógyszerek, egymásnak jobban tudják a betegek ajánlani, mint a szakorvosok. Ugyanígy mennek a reménységek. Tudod, hogyha ezt csinálod, az lesz. Akár varázslási módszereket be lehet építeni egy ember életébe, mert azt hiszi, hogyha így csinálja, akkor úgy fog történni. Bizony recept. A recept iszonyatos, hamis reményeket tud adni. A magyarországi karizmatikuságnak a gyökerénél ott voltam apró gyermekkoromtól kezdve. Ismerem. Talán alig lehet már valaki, aki tudja, hogy kezdődött. Recept. Vegyük elő az Abcsel 2-t, azért is mondom, mert hamarosan pünkösd, akkor van nagyon szebb volt. Vegyük elő az abcsel kettőt, hogy csinálták azok. Hát akkor mi is leülünk, mi is zsoltározunk, imádkozunk, énekelünk, és lehívjuk a mennyet, és majd lesz Szent Szellem kitöltetése. Olyan reményt csináltak, hogy megvalósult. De nagyon megkérdezem, hogy valóban a Szent Szellem volt? Valóban. Mert hamis remények voltak. Mert nem kérték, hanem erőszakolták. Mert nem Krisztusról beszélünk a gyülekezetekben sok esetben, hanem erőszakosak vagyunk az igével, és a törvénnyel ütik agyon az embereket. Klasszikusan a betű öl, mert hamis reményt ad. Hamis reményt ad. Hol van bennünk az a türelem, hogy nem mi misszionálunk? Hol van bennünk az a szerénység, hogy nem mi misszionálunk? De féltem a másikat, és amikor szólok Krisztusról, tudatában vagyok azzal, hogy nekem is van még az életemben jócskán, amit neki meg kell, hogy tegyen. De van hozzá reménységem, egyrészt Krisztusom, másrészt életem, és a hitnek az a reménysége, hogy Krisztus működik az életemben, és folyamatosan megtisztítja az életemet. Tehát milyen reménységvel hiszel? Elmegyek, keresek egy gyülekezetet, jó reménységgel, rosszul kezdted, Krisztus keresed. Természetesen hamarabb megtalálod egy gyülekezetbe, mint, bár egy Fülepnek nem kellett keresni a partnerét, a komornyikot, hogy most éppen hanyadikán lesz ottan ima alkalom, meg Biblia óra, hanem Isten szervezi az utakat. Én azt hiszem, az Isten szervezte utak azok, amelyik a reménységnek az útjai, mert a hit találkozik azzal, aki megmutatja a bizonságát, akár te általad, vagy más által is. Tehát ez a kérdés, hogy milyen reménységünk van. Sokan járnak azért gyülekezetbe, mert remélik, hogy ott megúszszák. Azonban, amikor egy másik embernek az írását, Jánosnak az írását veszem, 1 János 3.3-ban, akiben van reménység, mind megtisztítja önmagát. Hát bizony a reménységnek vannak bizonyos kritérium, ami látható jelek is. Akiben van reménység, megtisztítja magát. Aki keresi a reménységet emberben, bálványt keres. Nem fog megtisztulni. Akiben van reménység, abban van bűntudat, bűnbánat, abban van felismerés, hogy mikor, mitől kell szabadulni, és mikor, mitől kell tisztulnia. Akiben Krisztus van, folyamatában van, megtisztítja önmagát. Nem önmegváltásról beszél János, nem önmaga, hogy kell csinálni, törvényt betartani, hanem aki felismeri valóban Krisztusnak a királyi tervét és parancsait, akkor az engedelmesség által valóban a folyamatos tisztuláson is megy keresztül. Ez a reménység, mely ígéretében tényleg ott van, hogy be is fejezi bennünk. És amikor reménységről beszélünk, nem véletlen Péternek ugyanennek a kemény zsidónak azért a további tanácsa, 1 Péter 1.21-ben, a ti hétetek reménység is legyen Istenben. Ne csak higgyél, hanem reménykedjél is. Itt van az elválaszthatatlansága. Ha hiszek, akkor reménykedem is, mert szeret. A hit, remény, szeretet elválaszthatatlanságát mondja Péter lényegében, hiszen a harmadikat természetesen érted és érzed benne, a ti hitetek reménység legyen Istenben. Az, hogy hiszek Istenben, az kevés, hiszen a sátán is hisz Istenben, nagyon jól tudja kicsoda. Nagyon sokan hisznek Istenben. Nagyon sok vallásos ember hisz Istenben. Nem véletlen, hogy Péter pontosan a zsidóságnak mondja, hogy a hit mellett legyen egy reménységed is. Pontosan a vallásos, a törvényeskedő és az egyházi, fegyházi törvényekben élő, akár keresztény, akár zsidóról beszélek, abban a törvényekben élő embereknek is nekünk kell szólni. A hit kevés. De két oldala van, hogy folytatni kell. A hit cselekedetek nélkül kevés, de a hittel párosuljon, és legyen a reménység is benne, hogy ő cselekszi meg. Hogy az ő uralmában a te cselekedeted is működik. De elválaszolatlan hit a reménytől, aki hisz, az reménykedjen is. Nincs üres hit, nincs passzív hit. Élete van, de az nem élet. Lehet halottan hinni, lehet életten keresztényként hinni, lehet élettelen vallásosként nem reménykedni, élettelen lenni. Élettelen. Lehet Istenbe hinni Krisztus uralma nélkül. Lehet megtérni újjászületési nélkül. És folytathatnám a hasonló párhuzamokat, hogy mi jobban megértsük. Aki hisz, a hitetek reménység is legyen Istenben. Nem is válaszolja Péter, a hitetek reménység is legyen. A hitnek nem csak a velejárója, hanem úgy, ahogy mondtam, iker testvére, összeépült vele együtt a reménység is. Legyen, és ne vágjuk le a hitről azt a reménységet, hogy ő meg is teszi. Ne vágjuk le róla Isten akaratáról azt, hogy az nem fog megteljesedni. Majd én, vagy más reményt használok. Mert itt már hozhatom azt is, hogy az én hitem mellett lehet más remény is. Hiszek Istenben, és jön a de. Hiszek Istenben, de. Hiszek Istenben, de hol van? Hiszek Istenben, de az rám bízta, hogy azért itt a földön én intézem a dolgaimat. Nem intézteted, önállóan nem intézheted, nem rád bízta, hanem megmondtam, mi az, ami neked jó, és válaszolsz jó és rossz között. Tehát nélküle nem megy, de ha nem reménykednél a hited mellett, akkor nem lennél tevékeny, és nem működne a hit együtt a cselekedetekkel. Egyáltalán nem működne. Tehát a hitetekben legyen benne a reménységnek, a hitetek reménység is legyen Istenben. És amikor Péter szintén folytatja tovább, reménykedjetek a kegyelemben, amit a visszajövő Úr hoz. Nem azt mondja, hogy most, a megúszásban, abban a kegyelemben, amit olyan sokszor szeretünk használni, hogy ezt megúsztok, hát Isten kegyelmes volt hozzám. Hát ennyi. Nem. Péter keményebben és konkrétabban, tisztában fogalmaz. Reménykedjetek a visszajövők Messiás király kegyelmében. Azért, és így értjük meg a félelemmel mondani a bizonságot, félelemmel beszélni a reménységünkről, mert nekünk még külön reménykednünk kell. Valóban kell reménykedni a kegyelemben, hogy annak ellenére, hogy sokat botlottam, annak ellenére, hogy az övé vagyok, és mégis ezt aztán azt megtettem, van kegyelem, mert nem szándékosan tettem, mert kényszerített a sátán, vagy becsapott, vagy bármi történt, de Isten látja az én szívemet, hogy a szívem engedelmes volt, de én emberként megbotlottam. Reménykedhetünk a kegyelemben. Minden esetben, minden úrvacsoránál nem a pillanatnyira emlékezhetünk, nem csak arra, hogy megbocsátást kérünk és a szövetséget erősítjük meg, hanem reménykedünk a kegyelemben, hogy egyszer, amikor találkozunk, akkor bármennyire is összeszedtünk sarat a lábunkra, belülről a szívünk tiszta maradt. Összeszedtünk ezt, azt, amazt, osztottunk, szoroztunk, ütöttünk, kaptunk, ennek ellenére Isten látja a mi szívünket, a szándékunkat és az akaratunkat. És én reménykedem abban, hogy a botlásaim tudja Isten, hogy nem szándékosak voltak és nem lázadás volt. Tudja Isten azt, hogy emberként magam is sérthető vagyok, vagy sértés által, vagy bármi által is provokálható, kísérthető, tudja Isten. Sőt, pontosan ő engedi meg azért, hogy még közel kerüljön az ember hozzá. Hiszen a reménységnek pontosan a megerősítője a maga a próbák is. A próbák megerősítik az embert. Az igazság reménysége, ami ismert előttünk, az, hogy szeretjük az igazságot, szeretnénk remélni, hogy igazság lesz az életem fölött. Megítél, és úgy ítél meg, hogy üdvösségre ítél. A reménység bizonságára van szükségünk igazából, és az örök élet reménységére, és ezen belül a legboldogabb reménység, hogy ő visszajön, és én kész leszek. Már nem úgy kész, hanem úgy, hogy az ítéletet ott állhatok, és reményem van arra, hogy a végső ítéletem, a visszajövő Messiás királytól, az örök élet. Valóban Isten kipróbál bennünket, és a próbatétel nem más, mint a reménység. Próbatétel reménysége. Hány próbatételed van, hogy hetente, havonta és az életedbe? Vegyük úgy a próbatételeket. Ez nem más, mint a reménység. Isten azért adja a próbákat, azért hallgat el adott helyzetekben, azért, hogy láthatóan egy időre is egyedül, hogy most mit csinálsz. Most tudsz-e imádkozni. Nem jajgatni és nyöszörögni, hanem hitet tenni róla. Hogy hiszek, Uram, hogy ebben a helyzetben is ott leszel. Most, hogy a közelmúltban több halálesettel is találkoztam, bizony valóban reménység kérdése. A legnagyobb próbánál tudunk-e majd reménységgel lenni, és mosolyogva azt mondani, Uram, ez a legnagyobb próba, de tudom, mint Jobb, tudom, hogy megáll. Tudom, hogy megáll a hamvaim fölött. Tudod-e kimondani? Tehát ezt a reménységet hogy tudjuk továbbadni azoknak, akik gyászolnak, illetve azok, akik az elmenetel vége felé tartanak, a földi ciklusuk befejeződik, hogy tudjuk továbbadni? Nem fog fájni? Megsiratunk? Majd viszek virágot? Kösz szépen, ez a reménység, nem az a reménység? Meg hát majd a unokádba élsz tovább? Kösz szépen. Ha lehet, akkor inkább ne. Már sok dolg ne legyen benne. Most egy-két örökséget adhatok, de az ne ilyen legyek. De valóban tudjuk ezeket a próbatételeket, hogy ezek mind a reménységünk, reménységünknek valóban a próbája pontosan azért, hogy még több reménység legyen bennünk. Kérdés valóban ilyenkor az, hogy a mi reménységünk hol van? Hol van. És engem különösebben az foglalkoztatott el, amikor a példabeszédekből olvasom, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Ugyan mit halogatsz? Mire vársz? Hited van és nincs mellette reménységed? Hited van, reménységed van, de nem cselekszel. Akkor valami kevés, vagy a hited, vagy a reménységed, vagy nincs. Vagy a helyére kéne állni ennek a dolognak, hogy a hitben legyen benne a reménység, maga a hitem reménység legyen, azért, hogy történjenek a dolgok. Ne savanyodj be, és ne keseredj el, és ne csalódjál. Mi vagyunk a hunyók. Mi vagyunk a hibások, amikor teljesen le vagyunk szedálódva, teljesen le vagyunk aludva, meg sajnáljuk magunkat, mert minden bajunk van. Hány de hány nyavajgó keresztény van, aki nem kap üzenet, meg az Úr nem szól. Persze nem szól, ha ki akarja próbálni a reménységedet. De ha te nem léptél, és volt reménységed, akkor miért halogattad? A hited miért nem teljesült be reménységgel is? A hited miért nem egészült ki a tettel is? A hitedre miért nem mondtál mindjárt bizonságot, Uram, de tudom is. Hiszem és tudom. Hiszem és vallom. Még a KT-kba is bele vagyon írva, hogy így kell válaszolni a konfirmandusoknak és az egyéb ilyen vendégszereplőknek. Hiszem és vallom. Sokszor a liturgiában is ezeket kell mondani a díszes gyülekezetnek, vagy nem díszesnek, vagy mindegy. De tényleg megkérdezem ilyenkor, nem veszed észre, hogy van hited, de nincs reménységed? Nem veszed észre, hogy van hited, de nincs Krisztusod? Nem veszed észre, hogy hiszel Krisztusba, de nem fogadod az uralmát? Hát ezért vagy szívben beteg, szellembe beteg. És ez a betegség lehet fájdalom, lehet leszedáltság, lehet üresség, lehet csend, lehet bénasság, lehet mindenféle. Nem írja a Biblia a szellembe, hogyan lesz beteg, erre ki lehetne egyszer térni, a szellem betegsége az, hogy le vagy szedálva, és egyszerűen nem olvasod, olvasod a Bibliát, és nem kapsz belőle semmit, csak egy könyv. Beteg vagy. Miért? Mert hiszem, csak nem rólam szól, nincs benne a reménység. Hiszem, de hát majd holnap megnézzük, nincs benne reménység. Meg aranymondást csinálok a bibliai versekből, meg fali kitűzőket, meg egy könyvjelzőket, meg egyebeket. Ennek élettelen dolgok. A hit élettel az nem más, mint Isten Krisztussal az életemben. Isten, aki adta az életet magát, Krisztus önmagát neked. Nem elég Isten, hanem jön a szabad akaratodból a döntés. Nekem Krisztus is kell. Nem elég a hit, nekem remény is kell. Mert tudom az ő szeretetét. Mert Krisztus az ő szeretete. Mert tudom. Tudom az én megváltom. Egy Jobbnál ez egy olyan fantasztikus mondás, amikor még a zsidóság a megváltásról szinte nem is beszél az Ószövetség során, csak a nép megváltásról. Egy Jobb avval a hit bizonsággal, az örök élet bizonságával jön elő, tudom, hogy megáll. Tudom, hogy megáll a poraim fölött. Hol van bennünk ez a reménység? Ez a reménység, mikor a napközbeni reménység nincs bennünk. Hiszem, hogy az Úr megsegít. Na jó, de kéne neked is valamit csinálni. Hiszem, jó az Isten. Tudom. Mindenki tudja. Na de veled mi van? Ezt kellene sokszor megkérdezni. És először önmagunktól, hogy mi van a te reménységeddel. Hol a te reménységed? Aktuális. A mai kereszténység keresi a reménységét. Hogy kell csinálni? Hogy kell szövetkezni? Hogy kell megalkudni? Hogy kell megtagadni? Hogy kell kétféleképpen beszélni? Hogy kell? Milyen eszközöket használjunk? Savanyú a gyülekezet, adjunk nekik nótát, táncot, kerámia szakkört, amit akarsz. Minden. Hát akkor mindjárt hisznek. Hát ha nem, akkor hívjunk ide valami jó veretes nevű, valami jó munkásmozgalmi óta, bocsánat, másképp akartam mondani, szóval egy jó hangzó nevű valami misszionáriust, és akkor majd reménykednek. Hát ha nem hisznek a saját előjárójukba, akik előttük megy, akkor hívjunk neki valami vezérbirkát valahonnét. Új remények. Természetesen új idők, új világ, új remények. Minden újat akartok. Nem kell új. A régi kell. Krisztus. Az egyetlen és örök, és már réges-réges. Mondhatnám, a teremtés óta adott reménységünk. Ennek a Földnek és ennek az emberiségnek. A bűnbeeséstől adott reménység. Milyen reménységet keres a kereszténység? Semmi más, mint a világiak. Semmi mást. Államosítatjuk az iskolákat adjuk az egyháznak mindjárt több tagja lesz. Hát szép remény. Szép remény. Én sem vagyok magutörő, pedig kellett. Azok, akik egyházi iskolába járnak, nem biztos, hogy hívők lesznek. Sőt, nagyobb gyanúm, hogy nem lesznek. Jó sztori lesz, mint az én pirosnak kendem. Miben reménykedünk? Összehagunk 3-4 az óvó zenekart, jó olcsó helyárakkal, fesztivált csinálunk, sokan látnak, sokan leszünk. Halleluja! Fölébredtek. Nem ébredtek föl. Más kerestek. Olyanok, akik hisznek Istenben, de emberi reménység kell nekik. Jó zene lesz, jó üzenet lesz, jó fickó lesz, menő manó fog prédikálni, és így tovább. Ez reménység. Ez a világ. Azt csinál, mint a világ, és akkor megússzuk. Mi is beliratkozunk a nem tudom hány egyház kötelékébe. Hát igaz, egy-két dolgot föl kell adni, ami alap, pont a reményt kell föladni, mondjuk. Föladtad a reményt, hogy az államtól és a társadalomtól kapjad a reményt? Vagy nem is volt? Vagy mindegy, az eredmény ugyanaz. Ki a te reményed? Ki? Azért mondom a reménység kérdését, mert hamarosan sem volt, akkor mondani, hogy pünkösd, így jobban értitek. Ott a reménytelen helyzetben. Ország nem volt, templom úgy, ahogy volt, papság nem volt, idegen főpap, behódoló uralkodó, birodalmi hatás, teljes alárendeltség, és mégis reménykedtek. Mert az elsők összejöttek, és ebben a reménytelennek mondott helyzetben a reménységről beszéltek Krisztusról. Bizonságként, hogy vele voltam, és bizonságként az ígéretet felőle. Bizonság. Ami reménységünk Isten igéje. Azzal a törvénnyel, amire kegyelmet ad, ha bűnbánattal átadjuk az életünket, és egykor megkapjuk a kegyelmet ő előtte. Az ígéretét, ha ismerjük, akkor nem csak hiszem, hanem remélem, Tudom, hogy mit cselekszik. Tudom. Hinni és a tudás között van ám különbség. Mi azt tudjuk mondani sokszor, hogy hiszem és hiszem, ha látom. Isten többet kér. Hidd és tudd. Mert én szeretlek. Ha te tudod, hogy ő valóban szeretett, akkor hiszed is, és tudod is, ami nem más, mint remény. Isten azt akar, hogy ez a három együtt legyen mindig az életedben. Mit remény, szeretet, együtt legyen mindig az életedben. Nem külön. Egy szeretet, ami elmegy a humanizmusba. Egy remény, ami elmegy mindenféle hétköznapi emberi bálványimádásba. Nem a hitbe, ami mindig kevés, mert az embernek valakibe kell hinnie. Isten egybe akarja tartani önmagát Krisztussal, önmagát Krisztusban, önmagát te benned. Egyben akarja tartani. Ne daraboljuk föl ezt a hármasságot. Ne! Hit, remény, szeretet. A remény egyre fogy. Ahogy fogy a remény, egyre több a bálvány. Ha egyre több a bálvány, akkor a mai korról beszélek. Arról, mikor már mindenki Isten, mindenkinek ötlete van, és nincs Isten, és nincs már ötlet. De remény van, hogy mindig jön valaki, és mindig valaki megváltó lesz. Abban a helyzetben. Ez az antikrisztusi dolgok előjele teljesen. A remény keresése, a papok bűne, megint a papok bűne. Mindenről beszélünk, így el kell tenni, úgy kell tenni, a tánclépéseket megadjuk, a fegyelmet megadjuk, a büntetést megadjuk, a csirkecsontok darabjait jutalomként osztogatjuk, a két tüntetéseket adjuk, a felkenéseket osztogatjuk, a posztokat elsősorban meg mindenhol, a dicsőséget, hatalmat, hasznot, kicsi módon azért a többi az ennyi. Adjuk, csak valakit nem, a reményt nem, Krisztus nem. Igen, őt nem, mert akkor hát nekünk nem jut neki kis hatalom se. Hát adja Isten, hogy ne jusson hatalom. Adja Isten, hogy ez a reményem, hogy egyszer Isten az övé közül a felelőseket nyakon csípi. Minél előbb teljesüljön be. Meg fog teljesülni, hiszen megígérte. Az ítélet először. Először az ő népén kezdődik. De abban is van rangsor, abban is vannak felelősök. Mert a nép a tudatlansága miatt kevésbé büntethető, mint akik visszaéltek a hamis remények által a tömegeken. Ma keres mindenki reményt. Mert mi sok a megoldatlan, sok a zűrzavar, és a sok-sok kínálat között tényleg sokszor az ember megbotlik, most merre kell menni. Hamis remények. Tegnap értesültem valakinek a halálára, akit úgymond hamis reménnyel tönkretettek. Nem csak őt. Sok-sok zsidót remény. Sok-sok zsidót azzal a reménnyel, hogy a holokauszt idején megmentették, aztán megölelték és keresztényé tették. Mindenüket elvetették. Mindent elvették. Pszichésen is betegek lettek. Nagyon sok sérű zsidó. Identitászavaros, vagy skizofén, vagy önmagában pánikbeteg. Nagyon sok. Kinek a bűne ez a? A kereszténység. A kereszténység fölkínálta benne önmagát, majd én megmentelek, ha közén fogsz tartozni. Becsapta a zsidóságot. Ahelyett, hogy azt mondta volna, Istennek az a terve, amit neked adott, az örök és visszavonhatatlan, és én ebben segítő társad vagyok. Ezt kellett volna tenni. Nem hamis reményt adni a zsidónak, hogyha ilyen ista leszel, meg ilyen egyház tagja, akkor minden megváltozik, és jó helyen vagy. Megváltozott, úgy néz ki, hogy jó hegyen van. és elvesztette azt a jelet, amit Isten adott. Sok-sok ember. Vajon ki számol ezzel? Vajon ki számol el azzal, ami történik, a sok-sok remény, proféta és egyéb mindenféle szájtépő szájából a szószékekről? Vajon ki számol el velük? Vajon ki lesz, aki ki fogja kiabálni elsőként? Elég nekem Krisztusról beszél. Nem te vagy, nem az egyházad, nem a gyülekezeted, nem a módszered az én reményem, hanem Krisztus, és róla beszéljetek már, szeretném őt megismerni. Ez a feladatunk. Minden más reményt összezúzni, csak Krisztusról beszélni. Minden más hamis reményt leleplezni, hogy emberek Krisztus helyett nem mást, ne valami pálványnak az uralmát válasszák. És én úgy gondolom, ebben is igaz. A halogatott remény a szellemet megbetegíti. Minél kevesebbet beszélnek Krisztusról, minél később, minél jobban elhallgatják Krisztusnak, a Mesiás királynak az uralmát, parancsai, törvényrendjét és minden hatalmát, annál betegebb szellemben a kereszténység. Szellemben. Nem sorolok föl elfekvőket, szanatóriumokat, különböző baleseti kórtermeket, nem. De látható, ahol nem beszélnek Krisztusról, sok-sok és nagyon nagy betegségbe szenvedő emberek vannak. Megtámadta a halál őket. A reménység pedig nem más, mint az élet. Az élet nem más, mint Krisztus, nekünk pedig minden szavunk csak Krisztusról kell, hogy szóljon. A többi könnyen Krisztustól elvezető, hamis reménységeket adó, bármi rossz lehet.